Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilko Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nem csak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyermekek, pedagógusok és szülők, fogalmazott Lannert Judit. A bejegyzésből kiderül, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. Május 29-től augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag életpályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől, a popárton át, a digitális absztrakciókig ível. A várakozásokat felülmúló évadot záró Erkel Színház a következő szezonban is műsoron tartja idén bemutatott darabjait, de több új produkcióval is várja majd a közönséget, tájékoztatta a Teátrum a Magyar Távirati Irodát. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be idén augusztusban. Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, mely Alexandre Dumas regénye alapján készül, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megyében lehetnek erős lökések. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé melegszik, késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A 64 éves korában elhunyt művészre, Scherer Péterre emlékezünk. Való Péter rendezte a Radnóti Színházban Csehov első drámáját, az Erdő szellemet. Koronci Endre Pneuma Kozmik című kiállításával várja a látogatókat a Magyar Pavilon a 61. velencei képzőművészeti biennálén. Meghosszabbított nyitvatartással még bő két hétig látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Május 30-án az Oroszlán király kel életre a Margit szigeten, és június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekar indítja a nyári klasszikus zenei szezont a Margit szigeti színházban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Május 19-én hosszú betegeskedés után 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színész, rendező. Pepét, mert hogy mindenki így hívta, tehetségéért, közvetlenségéért, fantasztikus humoráért mindenki kedvelte. Még nagybetegen is bizakodva beszélt terveiről, megrázó és szinte felfoghatatlan, hogy már nincs köztünk. Pályája során sokszor találkoztam vele. Színházakban, filmforgatásokon, fesztiválokon, de még a Dankó utcai hajléktalan szállón is. Beszélgetéseinkből készítettem egy válogatást, amit teljes egészében a holnapi kávéházban hallhatnak majd. Most egy rövidebb részlettel idézzük meg Scherer Péter kivételes lényét.
Soha nem talált meg téged olyan ajánlat, hogy valamelyik nagy kőszínház, amelyik nagyon neves kőszínház, Budapesten, gondolok a Katonára, vagy az Örkényre, vagy a Radnótira. Ezek sosem kerestek meg téged?
Nem igazán, de nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hát ez így alakult. A Katonával volt még a Krétakörrel egy koprodukciónk, ahol ott játszottunk a katonás színészekkel közösen, tehát ismerjük egymást. A Mácsai Palival többször beszéltünk már arról, hogy majd esetleg lehetne valamit együtt csinálni, ő mindig mondja ezt, mindig belelkesedik, mikor találkozunk. De hát szerintem megvan ezeknek a színházaknak a színész állománya. Én pont tegnap megnéztem itt az Abigail Bulia című katonás előadást, amiben tényleg öt olyan káprázat színész játszotta el, és szerintem ez az ötös merítés, ezt még háromszor ki lehetett volna szedni abból a társulatból gond nélkül, és tényleg az a finomság a játékban, ízlésben, egyszer öröm volt nézni. Szóval most oda
hát
örülök, ha te ezt mondod, és legyen úgy egyszer, mit tudom én, majd ki tudja még mit hoz az élet, még nem haltunk meg egyelőre.
Igen, tehát hogy ennek nem mondanál.
Nem, biztos nem mondanék nemet, biztos megfontolnék egy ilyen ajánlatot a vendégnek, valamilyen darabra megkínálnának. De én azt látom azért, hogy mégiscsak ha alkatba sorolja magát az ember, akkor ez a vicces, köpcös buffó azért mindegyik társulatban megvan.
Először is nem is vagy annyira köpcös.
Most nem.
És ráadásképpen én már láttalak sok olyan előadásban, hogy egyáltalán nem is voltál vicces. Tehát amikor a gyávában ott állsz a drogos gyereked Igen. mellett, akkor egy cseppet se találtalak viccesnek. Vagy a Centrál Színházban az autista gyerek mellett. Ezek nem vicces szerepek. Tehát nem igaz, hogy te csak vicces szerepeket tudsz.
Hát, hogyha a monodrámám a klamháborúját nézzük, az is ilyen módon kiugrik az én úgymond szokásos repertoáromból, és nagyon is szeretem ezeket az előadásokat. Hát ezek vagy nem kapnak akkor a publicitást, vagy pont nem látták, vagy látták, és mégis. A fene tudja, hogy van ez. Mindenki a saját szemétdombján kapirgál elsősorban, nem? És aztán a szemétdomb váltáshoz, ahhoz nem tudom, új kakas kell. Vagy új tyúkok. Fogalmam sincs. Vagy új gazda. Új udvar. Tiszta udvar, rendes ház kell hozzá. nem?
A klamháborúját is itt láttam, az Ördökatlan Fesztivál, és te visszatérő vendég vagy ide, itt a mulatság, amit a Bértos Lassi rendezett, igen, a Várkán még, ugye a Szikszai Rémusz, a Mucsi Zoli meg te is, ez egy annyira emblematikus előadás, először a Hajléktalan Szálon láttam.
Azt tökéletes. Az egy jó.
Felülírhatatta.
Az nekünk is az volt valóban, valóban. Főleg amikor azt mondtuk, hogy otthon, elhangzik többször ez a szó, hogy otthon, hát de otthon soha nincs mulatság, otthon nincs, és akkor ezt ugye elmondod, és szembe veled azok a karcos arcú sebekkel, hegekkel azok az emberek, és úgy oldalról, ahogy oda szürem lett az az élfény az arcukra, és tényleg ez megrendítő volt.
Mikor volt annak a bemutatója?
99.
Azóta játszátok egyfolytában, de itt mindenképpen, és most is ugye az árulnapon lesz mulatság, tehát a mulatságnak lenni kell, ez erősen szimbolikus, igen, természetesen. Igen.
És tegnap pedig egy szakáccsal közösen főztünk egy quesadillast a spanyol haciendába, Nagyharsányba. Az egy mexikói kukorica lepényben, így félbe hajtva és bele kis csirke, meldarabkák és zöldsége, kukorica, fekete bab és chili szósz, és akkor a sajt, és az egész így vaslapon így össze van nyomva, és ilyen félkör alakú. Nagyon jó. Ezt megcsináltuk így velem, és akkor én levezettem egy licitet, ami 1500 forintról indult, hogy mennyire veszik meg ezt a quesadillát, mert a Fogda Kezem Alapítványnak felajánlják ezt, akik aztán sérült gyerekek, és nem tudom milyen srácoknak a megsegítésére használják ezt. És kérlek szépen, azt hiszem 6500 forintért vagy 7000-ért megvették, nagyon durva, az egy darabot, és mondtam utána a szakácsnak, hogy kell, hogy süssünk nekik ajándékba egyet, mert az már kihűlt addigra, és azt nem lehetett megenni, mert így fogtam, amíg ment a licit fél órát, tudod? Nagyon izgalmas volt. Utána ezt a quesadillát akarta mindenki enni, úgyhogy vagy 40-re jött rendelés, úgyhogy én még bennmaradtam a pultba, és még egy negyed órát még sütöttük.
És honnan jön belőled ez a végtelen érzékenység? Tehát ez ugye megint egy szép gesztus. Az összes előadás, ez az egész nézőművészeti KFT nem csak a színházról szól. Tehát azok, amiket ti megtáltok, mm-hmm, témák, meg ahogy pedagógusokkal, meg a szakemberekkel leültök, meg gyerekeknek játszotok, meg elviszitek, ami sok kényelmetlensége, meg mit tudom én, mivel jár, sokkal kényelmesebb csak bemenni egy anyaszínházba, fölvenni a fizetést, aztán majd jön, aki jön, és ti nagyon nem így gondolkodtok erről. Miért van ez így?
Ez, ha egész őszinte akarok lenni, akkor ez tulajdonképpen egy véletlen. Persze nem véletlen soha semmi, mert ugye azt mondja a Mester és Margaritába Volant, hogy a tégla soha nem esik magától senki fejére. Tényleg így van, de hogy mégis az van, hogy a Novák János révén én belekerültem a Kolibribe, az első ilyen osztályterem színházi monodráma, ez a klamháborúja, amit én játszom, és én ezt nagyon megszerettem. Megszerettem a suliba járást, megszerettem az ottani beszélgetéseket, a 17-18 éves fiatalokkal, vagy 16 éveseknek ezt a friss, és helyenként a Hájó Kovács bátorságával megfogalmazott nagyon vagány véleményalkotásukat. Nekem ez nagyon tetszik, és nagyon tanulója vagyok ennek.
No, pláne a saját gyerekeid is.
A saját gyerekeim is ebben a korban van, persze. És miután ez már pörgött, már sokat játszottam, már a 250-en túl vagyok abból is, akkor azt mondta a Gyulai Eszter, aki valóban egy szociálisan nagyon érzékeny csaj, és egy nagyon tehetséges dramaturg, hogy figyelj, Pepsi, csináljunk már valami drog témában, mert te már annyira rajta vagy ezen, mert én közben elkezdtem tanítani is egy alapítványi színiiskolába. Néha tartok kurzusokat ott. És arról meséltem, hogy csináltam velük vizsgát, és az annyira megtetszett neki, hogy azt mondta, hogy ilyen módszere, próbáljunk meg drog témába írni valamit. Megtaláltuk a Krisztiánt, és ez eldurrant ez a darab. Az első jól sikerült, a Szűzkész, tudod? És tényleg díjakat nyertünk vele, imádják az emberek, 270-et játszottunk belőle, eszméletlen, én is játszom benne, tehát aktív részese is vagyok, nem csak rendezője. Tehát nagyon megszerettük, és ez adta magát. Hát csináljunk már még egyet. Megnézte a Sárosdi Lilla ezt a darabot, és azt mondta, hogy Pepsi, ez annyira jó, hogyha valami ötletetek van, gondoljatok már rám. És a következőt már be is vettük. És azt mondtuk, hogy legyen a vakságról, ezt az Eszter hozta a témát. A kézmosás témát azt egy nővérke ajánlotta egy kórházban, mi meghallottuk. Tehát tudod, mint amikor a szőnyeget így meggurítod, neked kell meglöknöd a föltekert szőnyeget, jó helyre kell letenni, de ha ott van a lépcső előtt, akkor az úgy le tud menni a végéig, és akkor azon le is lehet sétálni. Lehet, hogy így véletlen, érted, hogy nem teljesen. De most ezen megyünk, most valahol tartunk rajta, majd azt meg kell érezni, hogy mikor van a szőnyeg vége.
Foglalkozol az öregedéssel, egyáltalán látod-e a jeleit magadon?
Figyelj, hol az Achilleszemen nő egy pukli, hol a térdem fájdul meg, hol a köldököm fáj, mert meg kell operálni a köldöksérvemet, hát szóval én nem fél lesz a bajomban.
Színésznek rendkívül sok szöveget kell megtanulni. Én valószínűleg egy ilyen totál stresszbe lennék, amúgy is, hogy egyáltalán meg tudom tanulni a szöveget, és amikor ott állok, akkor eszembe jut-e.
Agyilag jó vagyok, azt a fatertól örököltem, és ő nagyon penge volt. de fizikailag is igyekszem, látod, most is biciklivel jöttem ide, tehát próbálom karban tartani magam. Például most futni nem nagyon tudnék elmenni, mert leálltam egy-két éve, és az izomzatom se elég, kicsit meghíztam, mit tudom én, és mondom, az Achilleszem, de most vigyázni kell, mert az műtött, van egy sarokemelő, van egy ilyen zselés, Achillesz tartó szerkezet, és akkor abba játszom, meg abba csinálom a dolgokat, mert nem szeretném, hogy még egyszer elszakadjon, mert ez 28 éves koromban volt, de ez egy embertelen nagy szívás volt.
Van benned egy olyan, a kerekéfutótól függetlenül, hogy gondolkozol azon, hogy hol tartasz a pályádon, jól haladsz a pályádon, ezt akartad?
Nagyon jól érzem magam így szakmailag. Sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a Vállótársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok. Azt szoktuk mondani a Bucsi Zolival, hogy ha 25 évesen megkérdeztek volna, hogy úgy 50x évesen jó lenne neked egy ilyen szitu, akkor mind a ketten azt mondtuk volna, hogy hagyjál, már úgyse lesz ilyen. Tehát bőven elfogadtuk volna.
És például, ha gondolkodsz a jövődön, akkor van valami határ?
Nem,
vagy
nincs.
Addig, amíg megy?
Nem, nincs igazából az, hogy egy picit fékezni. De ez már meg is történt különben, mert maga a Covid befékezett. Tehát én olyan őrületes tempót nyomtam az elmúlt 15-20 évben. Volt, hogy 34-35-öket játszottam havonta az ifjúsági előadásokkal együtt. Azért ez most lejjebb van, de most is 20 fölött játszom különben. Amúgy egyre inkább érzem azt, hogy jó dolog a Balcsin a kertben ücsörögni és nézni a naplementét.
A május 19-én elhunyt művészre Scherer Péterre emlékeztünk az imént elhangzott interjúval. A holnapi kávéházban felelevenítjük, hogy hogyan lett az építőmérnöki kart elvégzett emberből egy kivételes életpályát befutó színész és rendező. Tartsanak tehát velünk május 30-án a kávéházban 16 óra 5 perckor. Csehov legelső drámáját választotta idei rendezésének Valló Péter a Radnóti Színházban. A dráma címe Erdőszellem, avagy a Föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. A mű a Ványa bácsi előzménye, ebben az író még kevésbé kiábrándult és pesszimista az életet illetően. Valló Péterrel beszélgettem.
Erdőszellem, avagy a Föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. Ez egy jó hosszú cím, és egyébként pont ez a mondat elhangzik magában a drámában, méghozzá az orvost játszó főhős szájából, akit konkrétan Krisztik Csaba alakít. Csehovnak ezt a darabját nem játsszák olyan túl gyakran, vagy ha igen, akkor nem ezzel a címmel, hanem a Manu címmel.
Hogy került most ez így elő a Radnóti Színház színpadára?
A Veszeli László, aki fordította, adta neki ezt a címet, hogy a Manó, még a múlt század 80-as éveiben az eredeti cím az, hogy Lacey. A Lacey az egy ugyanolyan erdei szellem, mint amilyen az angol Green Man. Ez az első darabja, még a Ványa bácsinak az őse, és azért nem játsszák, mert a csehok nagyon szigorúan megtiltotta, hogy játsszák, azt mondván, hogy ez vacak, és hogy játsszák a Ványa bácsit, mert az meg jó. Az ember amúgy tiszteletben tartja egy szerzőnek a vélekedését a saját munkásságáról, de ebben az esetben szerintem egyáltalán volt neki igaza. Mivel rendeztem a Ványa bácsit, és a maga idejében, hogy ez egy híres előadás volt Kulka Jánossal, 150-szer vagy mennyiszer ment. Tehát én mondjuk elég jól ismerem a Ványa bácsit, és én tudom, hogy ez egy másik színdarab, ami teljesen más dologról szól, mint amiről a Ványa bácsi szól. Ványa bácsit 96-ban rendeztem, Ványa 47 éves. És akkor voltam én is magam 47 éves, és az volt az oka, hogy akkor már eltelt egy olyan 8 év a rendszerváltás után, vagy 7, és pont úgy éreztük magunkat, mint Ványa bácsi, aki az egész életét végig dolgozza valamiért, amiről kiderül, hogy egy bluff, hogy egy hitvánság, hogy egy semmi, vagy legalábbis ő úgy érzi, ez volt a rendszerváltás. És az én egész nemzedékem, aki évtizedeken keresztül a rendszerváltásért dolgozott kiki a maga szakterületén, akkorra már végleg úgy éreztük, hogy itt mi rettenetesen lettünk árulva, és azon kívül, hogy van egy útlevelünk, amivel elutazhatunk, azon kívül semmilyen pozitív fordulat nem történt. Picikét jobban ment gazdaságilag, de egyébként lényegi változást nem okozott.
Volt egy kis szabadságfeeling.
Igen, volt egy kis szabadságfeeling, de lényegében az a fölemelkedés, a polgárság kialakulása, az Európához kapcsolódás, stb. Tehát ami a rendszerváltás értelme lett volna, az ugye úgy nem következett be. És akkor erről szólt, egyértelműség így nemzedéknek erről a szörnyű csalódásáról szólt akkor az a bizonyos Ványa bácsi. És akkor ugye most egy teljesen másik helyzet van, és a Lacey, az erdőszellem pont erről a közérzetről szól, hogy semminek nincsen értelme, még annak sincs értelme, hogy szegény Vojnicki meghalom harmadik felvonásba, annak sincs értelme, hogy itt ilyen fiatalok egymásba szeretnek, már nincs az égvilágon semmiben sem bizodalom. Ezt a orvos, aki nyilván egy autobiografikus kép a Csehovnak, csodálatosan elmondja a harmadik, negyedik felvonásban, hogy mennyire nem sikerül keresztül hatolni a tudatlanságnak, a rossz indulatnak, a stupiditásnak, a provincialitásnak, a önzésnek, és még sorolhatnám sokáig a szinonimákat ezen a szörnyű erős védő falának.
Miért lett ilyen hosszú a cím?
Benne volt ez a mondat, és a dramaturg Hársannak, akivel a példán csináltunk, ő, neki vannak ilyen kicsit alternatív vágyai, és ő azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogy ez benne lenne a címbe, hogy ez hogy kifejezi, hogy mire jönnek a nézők. Egyébként igen.
Még egyszer elmondom, erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. Az az érdekes, hogy most, hogy így elmondta, hogy mennyire reménytelen a helyzet, és ez az előadás ajánlásában is mint egy felütésként ott van, amit a néző kezébe vehet akkor, amikor bejön a színházba. De mégis szemben sok Csehov darabbal nekem úgy a legutolsó kép és mondatok, ahogy a szerelmesek egymásra találnak, mégiscsak reménykeltő.
Igen, ez volt a másik oka, hogy nem rendeztem egy másik Csehovot. Pont ez, hogy valahogy úgy éreztem, hogy annyira mélyre vagyunk döngölve, hogy valami minimális bizakodást mégiscsak ki kéne tudni fejezni, és azt látom, hogy azok a műalkotások állnak az ember szívéhez most már közel, amelyek valamilyen formában, valamilyen módon juttatnak legalább valami halvány fénysugarat.
Egyébként Csehovra szokták mondani, hogy vígjátékokat ír. Én nagyon ritkán szoktam érezni ezt a vígjátéki jelleget, de érdekes, hogy pont ennél az előadásnál, ennél az erdőszellem előadásnál nagyon sokszor felvillant a humor. Tehát jól lehetett szórakozni az előadáson, és tényleg nagyon helyes karakterek vannak. Nem is értem Csehov miért gondolta azt, hogy nem elég jó ez a darab.
Csehov egy woodville szerzőként kezdte, ugye vidám karcolatokat írt, meg fenn is maradtak olyan egyfelvonásosai, amik ugye hát egyszer kabarétréfák, a leánykérés, vagy a medve, csodálatos írások egyébként. Ő azt gondolta, hogy dramaturgiailag, tehát struktúráját tekintve nem elég jó, mert ugye nagyon sok történet van párhuzamosan mesélve, a Ványában ez aztán ugye lecsökken. Kérdezte, hogy mi az oka, hogy én ezt rendeztem. Tulajdonképpen a Radnóti társulatát szerettem volna egy kicsikét összép kalapálni. Bebizonyítani a külvilágnak, hogy ez egy nagyon értékes és erős színész anyagból álló társulat, még akkor is, hogy ez nem minden előadásunkban látszódik. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségem nekem ebben az egész folyamatban az, hogy szerintem ez létrejött. Tehát, hogy nagyon dicséri mindenki a színi társulatot. És nekem ez nyilván, mint a színász főrendezőjének nagyon fontos, hogy ők jól szerepeljenek. A Cseh ezért egy nagyon biztos pont ebben, hogyha az ember színészekkel foglalkozik, mert valószínűleg a drámaírói művészetnek ez a teteje. Nem ez a darab, hanem általában a Cseh életművetet. Ennyire plasztikusan, körbejárhatóan, ilyen röntgen átvilágításszerű hitelességgel és pontossággal és mélységgel, és mégis ennyi tisztán látással, tehát ennyi kegyetlenséggel és mégis ennyi szeretettel talán senki nem ábrázolja az embereket, mint hogy a Cseó. Tehát itt vannak olyan legendás párbeszédek, amelyeknél egyszerűen nem lehet az emberi életről többet mondani. Nekem ugye a kedvencem ebből az, mikor az öreg ember azt mondja a kis fiatal feleségnek, hogy ott hagyja a férjét, hogy kedvesen, nem minden ember sorsa boldogság. Ha valaki kanárinak születik, akkor azt berakják a kalickába, és onnan nézi mások boldogságát. És azt mondja a szegény feleség, de mi van, hogyha én nem kanárinak születtem, hanem verébnek, aki szabadságra született. És azt mondja, hogy a madarat a röptéről ismer meg az ember, ha maga szabad lenne, akkor nem itt ülne én velem 2 hete, hanem már bejárt volna 20 várost, és megpróbált volna egy új életet kezdeni, de maga mindig csak a múltba réved vissza.
Ugye Csehovnál mindig alapmotívum az elvágyódás, hogy valamit kéne csinálni, de nem sikerül. És ez a tragédia tulajdonképpen, hogy képtelenek a hősök 5-ről a 6-ra jutni.
Na, itt például ugye ez a korai darab, ez például ellenem mond kicsit ennek a klisének, amit kialakítottak a Csehovról. Bizonyos színdarabokban így van, vagy jobban így van, mint a 3 nővér, de bizonyos darabokban nagyon is tetrevágyó emberek vannak. Ebben vannak, akiknek sikerül, ha máshogy nem, meg anyagilag sikerül, vagy végülis párra lelnek a fiatalok, ami semmelyik másik darabjában nincsen.
Erre fut ki a darab, ezért van remény.
Azért is mondta, hogy akkor ezt ne játsszák többet, mert az élet nem ilyen. A fiatalok nem találnak egymásra boldogan, mert annyira vacak minden, és a többi darabjában már ez nincs is meg.
Ez nem egy zenés mű, de mégis fontos szerepe van a zenének az előadásban.
Rendeztem egy textúrát tavaly a Szépművészeti Múzeumban, és ott találkoztam össze Bocsárdi Magorral. Ugye ő az egyik leghíresebb magyar színház rendezőnek a fia.
Bocsárdi Lászlónak.
És ugye én egy évtizeden keresztül nem írattam senkivel soha zenét, én mindig ilyen konzervzenét használtam, mert nekem a zeneszerzőm, a jó barátom, a Mellis László meghalt. És aztán ugye a múzeumban valahogy összekeveredtünk, és egy olyan mély, erős hatást gyakorolt, és csodálatos zenét írt, és azt gondoltam, hogy itt ez ugye elkerülhetetlen, mert itt egy olyan érzelmi többlet, vagy különösség van ebben a darabban. Ráadásul én kitaláltam bele ezt, hogy legyenek ezek a kollapszek, tehát hogy legyen ez, hogy egy mocsáron játszódik, és süllyednek el a szereplők, meg süllyednek el a bútorok, meg süllyed el minden. És ez muszáj volt, hogy legyen egy ilyen zenei background. És akkor ebből kinőtt valahogy, hogy ő csinált egy egész különleges zenei világot e köré, ami én szerintem nagyon-nagyon sokat hozzátesz érzelmileg ennek a történetnek a megérzéséhez, nem is a megértéséhez. Tehát az, hogy a szívünkkel is tudjuk látni ezt a történetet, nem csak az agyunkkal.
Csehov, erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket. A Radnóti Színház előadásának rendezőjét, Való Pétert hallották. A főbb szerepekben a már említett Krisztik Csaba mellett Schneider Zoltánt, Mészáros Blankát, Berényi Nóra Blankát, Pál Andrást és Bálint Andrást láthatjuk. Május 9-én nyílt meg az idei, a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálé. A Magyar Pavilon kiállítója Koronci Endre, Budapesten élő interdisziplináris alkotó, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézetének oktatója. Művészetét konceptuális gondolkodás és poétikus érzékenység jellemzi. Évtizedek óta vizsgálja, szabadtéri kísérletek és kiállítótéri modellek segítségével a légáramlás megjelenítésének művészi lehetőségeit. Alkotásának címe Pneuma Kozmik, azaz kozmikus lélegzet. A kiállítás kurátora Cserhalmi Luca, most őt hallják.
Koronci Endre ugye valóban már közel 20 éve, hogy a levegőáramlással foglalkozik, egy láthatatlan matériáról gondolkodik. Ez a mostani kiállításban is egy nagyon izgalmas kihívás volt, hogy hogyan tudunk kiállítást építeni valami köré, ami tulajdonképpen láthatatlan. A kiállításnak a kiinduló pontja a Levegő hipotézis című mű, ami egyfajta gondolattérkép, de annál mégis több. Hosszú-hosszú időn keresztül azokat a vizuális tartalmakat, videókat, képeket és azokat a fogalmakat gyűjtöttük össze Koronci Endrével, amelyek számunkra kimondottan hangsúlyossá váltak a Pneuma Kozmik gondolatával kapcsolatban. Ezek videók, képek és szócikkek formájában, tehát egyfajta szubjektív lexikonként fognak megjelenni majd a kiállításon. Itt olyan fontos videós anyagok is bemutatásra kerülnek majd, mint a kozmikus lehellett videó például, ami tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon költői, nagyon lírai módon ennek az egész pneumakozmik jelenségnek a magját adja meg, tulajdonképpen a művésznek, Koronci Endrének egyfajta manifestuma az egész projekttel kapcsolatban. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy készült egy akusztikus elem az egész kiállításhoz. Nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy mivel egy olyan dologról beszélünk, ami tulajdonképpen láthatatlan, legyen valami olyan hangi elem is, ami pont ezt a láthatatlanságot, de mégis más érzékek számára feltáruló tapasztalati érzetet mutatja, és Balogh Máté Erkel díjas zeneszerzővel, a Liszt Ferenc Zene Akadémia oktatójával készültünk egy zenedarabbal. Koronci Endrének egy szintén közel 20 éve folyó gyűjtése, a sóhajtozás gyűjteménynek egy részletét, egy 20 perces részletét kottázta le a zeneszerző Balogh Máté, és ezek a zajszerű sóhajtásra, de mégis leginkább valami furcsa, kicsit nehezen behatározható zajra emlékeztető ritmusok azok, amik be fogják tölteni a teret, és a különböző műtárgyakat összekötik.
Koronci Endre Pneuma Kozmik című műve tölti be a Magyar Pavilon terét az idei 61. Velencei Képzőművészeti Biennálén. A kiállítás kurátorát, Cserhalmi Lucát hallották. Eddig már csaknem 200 000 látták a Szépművészeti Múzeumban az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást, amely a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakota hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tálaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tálat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A kiállításokról Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával beszélgettem.
Itt vannak a kínai agyakkatonák, a Szépművészeti Múzeum, és lehet mondani, ez egy világszenzáció, ugye, hogy ezt a kiállítást itt most megnézhetjük Budapesten.
És valóban azért is világszenzáció, ez nem egyszerűen egy bárhova utazó kiállítás, ahol egyébként mindent világszenzáció lenne, hanem rengeteg magyar innováció van benne. Ez direkt a mi kollégáinkkal több éves tárgyalások során keresztül kialakult tartalom, tehát hogy mégis mi jön el Kínából. Ki kell emelni Fajcsák György szerepét ebből, aki ugye a Hopferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak a igazgatónője, maga is nagyszerűen beszél kínaiul és sinológus, tehát ennek a területnek a szakértője. Tehát ő a tárgyalások során egyenértékű partnere volt a kínai félnek, mivel a kínai kollégák látták és érezték, hogy igazi szakemberekkel tárgyalnak, ezért egy valóban egyedi kiállítási anyagát össze. Ez így még sohasem nem került bemutatásra, és léptékében és mélységében a kiemelt műtárgyak tekintetében abszolút világszenzáció. És ami nagyon fontos, nem egyszerűen a műtárgyakról, hanem az hozzákapcsolódó installáció, fények, falszínek és a legfontosabb információk szövegben, videóinstallációban, vagy most éppen abban teremben beszélgetünk, ahol egy fényfestéssel festjük meg a kínaiak által először elkészített és abszolút hiteles másolatokat. Ezt még ők sem csinálták meg soha, tehát ez számukra is újdonság. Szóval azt kell mondanom, a kiállítás még a kínai kollégák számára is nyújt olyan új felfedezéseket, megoldásokat, vagy éppen akár a sír egykori elhelyezkedésének az architektúráját. Mi adtunk nekik egy olyan javaslatot, ami különbözik az, ami a hivatalos álláspont, hogy ez hogy is nézett ki akkoriban, és azt kell mondanom, hogy elfogadták, mert a miénk a sokkal valóságosabb és életszerűbb.
Ugye ezek majd 3000 évvel ezelőtti terrakotta agyakkatonák, de csak 1974-ben sikerült őket fölfedezni a Csin dinasztia
sírváros tulajdonképpen.
Sírvárosában, tehát nem olyan régóta láthatjuk őket. 1988-ban volt már itt egy kiállítás a kínai agyakkatonákból, messze nem ilyen széles spektrumban mutatták be őket. Miért van az, hogy a kínaiaknak az volt fontos, mert valamennyire kell, hogy fontos legyen neki, hogy Budapestre jöjjön el ez a kiállítás?
Mikor legutóbb Európában jártak, akkor invitáltuk meg őket először, amikor fölmint a lehetőség, ez több évvel ezelőtt, és amikor meglátták a terénket, rögtön érezték a lehetőséget. Tehát, hogy itt valami egészen speciálisat lehet majd létrehozni. Akkor már ugye a szakmai kapcsolatok Fajcsák Györgyivel már kialakultak, látták, hogy a szakmai stáb is abszolút velük egyenértékű és abszolút partner tud lenni Budapest. És azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan a most kiváló kínai-magyar kapcsolatok is ennek az aurája azért körbevette az egészet. Azt kell mondanom ugyanakkor, hogy ez egy múzeumközi sok éves együttműködésnek a végeredménye. Tehát az, hogy a kínai Xi'anban lévő múzeumok, mert egyszerűen több múzeum együttműködésen van szó, mindenki szerette és akart a szakjájtást, annak az eredménye ez. És még egyszer mondom, az a rengeteg magyar innováció, amit az itteni kollégák, vagy éppen tényleg ez a technikai bravúr, ami a fénymesét mutatja. Ezek a színek nagyrészt lekoptak, bizonyos maradványokat látható még a katonákon. Ezt az eredetit rekonstruáljuk egy fényfestéssel egy külön teremben.
Ugye ezek eredeti szobrok?
10 eredeti ez az agyakszobor, ez a maximum szám, amit ők kölcsönöznek, tehát a 10 eredeti lovas, katona, harcos, stb.
Ló.
A ló is így van, a ló az több mázsányi, de az egyes harcosok is mázsán föl, tehát ennek az egész szállítása hihetetlen elővigyázatosság, agyag, tehát ne felejtsük azért, ez egy törékeny jószág, tehát összességében 150 eredeti műtárgy érkezett most Kínába, és köztük 10 ebből a különleges síregyüttesből, amely az őröket, ugye az öröklét őrei a kiállítás címe, hiszen ezek ebben a sírvárosban úgy alakult ki, hogy a császárral az életében együtt élő dolgok, a hadserege, a szolgái, az udvartartás és minden leköltözött a föld alá. Több százezer ember dolgozott 30 éven keresztül ennek a városnak a kialakításán, amelyre tényleg véletlenszerűen 1974-ben leltek rá, és ez gyakorlatilag a 20. század legjelentősebb régészeti lelte az egész világon.
Ezek terrakotta agyakszobrok, nagyon jó állapotban vannak, bár a terrakotta szín nem nagyon látható. Ezeket restaurálták, vagy folyamatosan restaurálják?
Természetesen 2000 évvel ezelőtt ezeket a sírokat feldúlták, többek között azokért a fegyverekért, amelyek szintén az voltak a katonák kezében, az óriási érték volt, ezt lehetett hadászat, halászatra használni, azokat kirabolták, és utána felgyújtották az egész síregyüttest. Ez beomlott, és ezek összetörtek. Gyakorlatilag mindegyik katon összetört, van olyan legenda, hogy egy maradt, de ez se biztos, tehát az az életszerű, hogy az összes összetört, és a kínai régészeknek azokból a kicsi darabokból kellett újra helyreállítani, amelyek összetörve ott lakultak több mint 2000 éve a föld alatt. alatt. Amit most látunk, ez egy több évtizedes restauratív munkának az eredménye, de ez abszolút hiteles, hiszen az ott lévő összetört darabokat állították össze, majd hogy a mai szó használunk összelegózták azokból a pici részletekből, de ezt nem látja a látogató, mert fantasztikus a restauratív munka is.
Hát föl lehet menni egy emelvényre, és felülről meg lehet őket nézni, mert a Csin dinasztia sírjában található katonákról beszélgetünk, és az eredeti helyszínen felülről lehet őket megnézni. De épp azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez egy nagy plusz, hogy mi nem csak felülről látjuk őket, hanem sokkal közelebbről, egészen más perspektívából.
A szép művészeti belső terei fantasztikusan nagy belmagassággal rendelkeznek, tehát mi tudunk olyan megoldásokat létrehozni, amely más út esetleg nem megoldható, és nem is jutott senkinek az eszébe. Ez tulajdonképpen egy utalás az eredeti, valóban a Sziáni bemutatás, ahol az ásatási árkokat csak fölülről tekinthetik meg a látogatók. Itt most ezt egy nagy fotóinstallációval meg is idézzük. Nyilván rengetegen nem jártak Szijjánban még, de ezt az élményt most egy kicsit közel hoztuk egy gesztussal, hogy hogyan látható most Szijjánban az ásatási árkokban, és természetesen most ez abszolút testközelben megvizsgálható, megcsodálható, valószínűleg nagyon sokan kíváncsiak is lesznek rá.
És nem csak egy kiállítás van, hanem kettő kiállítás egymás mellett, és még a magyarok történelmével is összefüggésbe hozható ez a másik kiállítás.
Bizony, az ázsiai hunokat, az ő életüket, világukat bemutató kísérőkiállítás egy másik teremben a Szép Művészeti Múzeum, ami meglátogatható együttesen ezzel a kínai kiállítással. Ez a kínaiakat is meglepte, természetesen őket ez mindig foglalkoztatta. Ez a nagyon erős kapcsolat a nagyfalon innen és túl, hogy az első kínai császár az, aki véglegezi, aki egy bezárja gyakorlatilag a nagyfalat, amely korábban hosszú-hosszú részekből tevődött össze, tehát az ő személyhez is kötődik, de ez egyfelől volt egy háborús viszony, másfelől pedig egy békés kereskedés és egymásra hatás. Többek között az első kínai császár sikere annak is köszönhető volt, hogy császárrá váltott és egyesítette Kínát, hogy a nomád harcmodorból számos elemet átvett. Nos, a ázsiai hunok összefoglaló névvel nevezett több nomád népcsoportnak a gazdag régészeti anyagát már 100 évvel ezelőtt elkezdték gyűjteni a Hopp Ferenc Múzeumnak az igazgatója, ez a 20. század első feléről beszélünk, és ebből az anyagból hoztunk létre egy izgalmas kiállítást. Ez annyira érdekelte a kínaiakat, hogy egyfelől nagyon üdvözölték ezt a kiállítást, de már jött is rá megkeresés, hogy ezt vigyük ki Kínába bemutatni, és ez majd meg is fog történni az itteni bemutató után.
Június 14-éig még megnézhető az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlatról és a hozzákapcsolódó kísérő kiállításról Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával beszélgettem. Május utolsó hétvégéje a gyerekeké. A Margit-szigeti színház is az ő kedvükre szervezi a május 30-ai szombati programjait. Már délelőtt érdemes kimenni a Margit-szigetre, ahol a nap során a természetvédelem, a környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba, sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal. Este pedig az Oroszlán király film plusz koncert lesz műsoron. A Walt Disney világhírű animációs filmje magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg. Hans Zimmer és Elton John zenéjét a Danubia zenekar játsza majd élőben Stefan Geiger vezényletével. A történet szerint az afrikai szavannán egy leendő király születik, akit Szimbának hívnak. De a királyságban nem mindenki ünnepli az új kölyök érkezését. Zordonnak, Mufasa testvérének és a trón korábbi örökösének saját tervei vannak. A büszkeség sziklájáért folytatott csata Szimba számüzetéséhez vezet. Pumbá és Timon segítségével Szimbának ki kell találnia, hogyan nézen szembe a múltjával, és szerezze vissza azt, ami jogosan az övé. Kedvcsinálóként a május 30-ai Margit-szigeti színházi esthez hallgassuk Elton John-t és az Oroszlán király című film első számú slágerét.
There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this warrior.
A Margit-szigeti színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerten indítja el, az idén a Cifra Fesztivállal együttműködésben. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján az est egyik szólistája Balázs János zongora művész lesz, aki egyben a Cifra Fesztivál művészeti vezetője is. Vele beszélgettem.
Liszt Ferenc Ezdúr zongora versenye fog felcsendülni, ez több okból kifolyólag kedves a szívemnek. Egyrészt Liszt Ferenc talán a legkedvesebb szerzők egyike. Az ő zongora versenye a maga komplexitásában mindent tartalmaz, amit egy zongoristának tudnia kell. Lirikusság, lehengerdő virtuózitás, grandiózusság, a magyaros motivumok, ugyanakkor európai légkör a zenében. Tehát mint amilyen Liszt Ferenc volt, aki ugye az egész világra óriási hatással volt. Másrészt Cifra Györggyel ismertem meg ezt a versenyművet. Kisgyerekkorom óta rongyosra hallgattam az ő felvételeit, és milyen szép most tulajdonképpen, hogy az ő emlékét őrző fesztivál együtt a Margit-szigeti Szabadtéri Színházzal közös együttműködésben valósítja meg ezt a koncertet, ahol ez a darab is felcsendül. De érdemes megemlíteni, sőt kötelességem is a másik két műsorszámról is röviden beszélni. Bruch hegedű versenyét egy fantasztikus fiatal hegedű művész Bácsi Schwarz Zoltán fogja előadni, akit a virtuózokból is megismerhettünk már, illetve hát azért ő nagyon sok olyan koncertet játszott már itt az elmúlt egy-két évben, ahol a közönség felfigyelhetett rá. Bruch hegedű versenye egy nagyon speciális, különleges hegedű verseny, nagyon szeretik, ám nem sokszor bukkan elő azért a repertoárban, úgyhogy szerintem ez egy kihívás lesz, és nagyon különleges élmény itt szabad téren hallani ezt a versenyüvet. A második részben pedig ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vasegyi György vezényletével egy csodálatos Brahms szimfóniát, a negyedik szimfóniát fogják előadni, amely ugye a maga grandiózusságával azt hiszem egy nagyon szép jelképe és szimbóluma lesz a nemzeti összetartozásnak.
Ugye a Cifra Fesztivál hangsúlyosan egyik közreműködője ennek a előadásnak. Ez mit jelent? Szervezésben vagytok jelen? A Cifra Fesztivál programjába illeszkedik egyben ez a június 4-i Margit-szigeti bemutató?
Számunkra a kezdetektől fogva nagyon fontos, hogy hazánk és egyébként a nagyvilág fontos fesztiváljaival, zenekaraival, intézményeivel együttműködjünk. Én hiszem azt, és biztos vagyok benne, hogy emlék ápolást csak és kizárólag közös energiával tudunk megvalósítani, hogy mindenki magáénak érezze. És azt hiszem, Cifra György öröksége a teljes magyar társadalomnak, de a világ társadalmának is sokat kell, hogy mondjon, és a kulturális palettán jelen kell lennünk. Ezért minden olyan lehetőséget és együttműködést üdvözlünk, ahol fantasztikus partnerekkel tudunk közösen megvalósítani, akár szervezésben, akár programkialakításban olyan eseményeket, amely egyrészt a magyar zenekultúrát, másrészt a Cifra Györgyféle ideológiát támogatják, és ilyen a Margit Szigeti Szabadtéri Színházával való együttműködésünk is. Most már sokadik alkalommal. Én azt hiszem, hogy ezek a koncertek minden aspektusban egyedi tematikát képviselnek, vagy legalábbis hűen kapcsolódnak az a nagy romantikus gondolkodásmódhoz, amelyet Cifra György is képviselt. De hát, hogyha most egy együttműködést megemlíthetek, például a Royal Philharmonic Orchestrával is, a londoni világhírű zenekarral is hasonló együttműködésünk van, és jövőre is fogunk tudni Londonban, a Cadogan Hallban ezzel a csodálatos zenekarral egy közös koncertet megvalósítani. És nagyon sok partnerünk van, és azt hiszem, hogy ez azt is mutatja, hogy Cifra György öröksége az sokaknak ad egy olyan hívószót, hogy valóban tegyünk, és ne hagyjuk elveszni azt az ideológiát, ami ugye egy Liszt-Ferenci ideológia. Cifra György egyik leghitelesebb Liszt interpretátor volt, tehát ez egy nagyon nagy magyar hungarikum, és ebben jó együtt részt venni, és én soha nem akartam, és soha nem is fogom művészeti vezetőként ezt kisajátítani, hiszen ez egy közös kincs, és ezért is lehet azt elmondani, hogy az elmúlt 11 évben felsorolhatatlan az a mennyiségű koncert, hangverseny, együttműködés, a megjelenések, a Cifra György örökségét bemutató demonstratív tevékenységünk, legyen az film, legyen az egy kert, legyen az egy édesség, legyen az egy bor, legyenek fantasztikus koncertek, kiadványok, kerekasztal beszélgetések, szobrok, és még sorolhatnám, amelyek ugye igazolást adnak arra, hogy valóban érdemes volt ezt elkezdeni, és érdemes lesz folytatni is.
Június 4-én ugye egy Liszt-művet fog zongorázni, Cifra Györgyöt tudjuk, de már rólad is tudjuk, hogy nagyon sokszor interpretálsz úgy, hogy a saját magadét is beleteszed az előadásba. Ez most hogy fog elhangzani? Fogsz improvizálni?
A Liszt versenyűben, hogyha most lesarkítjuk, akkor nyilvánvalóan hangokat nem szoktam megmásítani, de azért különböző tempókat, dinamikákat, vehemenciát, vagy egy dalamnak a megformálását, azt én mindig improvizálom, soha nem készítem el. Aztán, hogyha még ráadásra is kerül a sor, ott már megszokták tőlem, hogy ott azért szoktam improvizálni, akár saját, akár már megírt szerzők dallamaira rögtönözni.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje indítja a Margit-szigeti Színház nyári szezonját. Az est egyik szólistáját, Balázs János zongoraművészt hallották, aki majd Liszt Ez-dur zongora versenyét fogja játszani. A mai műsort ennek a műnek egy részletével zárjuk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen élőben kapcsoljuk Eger Farmost, ahol a Csepellényi György boldoggá avatásáért tartott ifjúsági zarándoklat alkalmából szentmisét mutat be Ternyák Csaba egriesek. Beszédet mond Czapkó Mihály posztulátor. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!